Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Először arról lesz szó, miként mutatják be ma a női szereplőket, főszereplőket a mainstream filmekben. Milyen karakterek népszerűek most, mi az, ami úgymond egy karakter felépítésébe belefér, és mi az, ami már káros túlzás. Majd 8 órától, ahogy minden hétvégén gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az elmúlt 1-2 hét hazai és külföldi turizmussal kapcsolatos fontosabb információiról számol be Buza Sándor, majd megtudhatjuk, hogy milyen programokkal készül idén nyárra a Művészetek Völgye. 9 órától pedig egy világutazó hölgy, Female Yeti mesél patagóniai kalandjairól és hegymászó terveiről. 10 órától könyvben utazunk tovább, ma 2 igazán figyelemre méltó könyvről lesz szó. Az egyikből kiderül, hogy milyen mértékben lelhetőek fel a mai emberben, például a bronzkori ősök génjei. Az Én Európai Családom című könyv szerzője Karin Boyce. 10:30 után pedig a Kulka Frigyes tüdőgyógyász kivételes tehetségű orvos sebész emlékére készített emlékkötet lesz a témánk. A Kés Paganiniének nevezték őt, rendkívül elhivatott ember volt, akinek munkája a könyv tanulsága szerint komoly nyomot hagyott a hazai orvostudomány fejlődésében, igazán érdekes kötetet állított össze róla L. Horváth Katalin. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a mai műsort a női főszereplők ábrázolásával, ugyanis filmes műsorunkban ezúttal a filmek női karaktereinek újraértelmezése, ábrázolása volt a fő témánk, mivel találkozhatunk most a mainstream filmekben, mi a feminizmus célja, milyen mintákat követünk, vagy éppen ne kövessünk. A női főszereplők ábrázolásáról Péler András beszélgetett Somodi Evelin kollégánkkal.
Ez a műsor ötlet onnan jutott eszembe, hogy néztem élőszereplős Disney alkotásokat, és hát nyilván mindenki ismeri itt a klasszikusokat, és megnéztem az élőszereplős Mulán, illetve Aladdin feldolgozást is, és azt vettem észre, hogy rengeteget csavartak a rebootnak vagy remake-nek az alkotói az alapvető karakterábrázoláson, de nem akarok ennyire előre szaladni. Evelyn, te hogy látod, mint nő, talán a te véleményed ilyen szempontból relevánsabb, milyennek látod manapság a női karakterábrázolást a mainstream mozikban?
Hát remélem eljutunk egyrészt majd arra a pontra, amikor nem csak azért lesz fontos a véleményem, mert nő vagyok, és ezt úgymond nemtől függetlenül bárki kommentálni tudja,
de ez egy nagyon...
egy kis bakiba
hát
ezek
igen, szerint. Ugye, hát a film 100 éves történetére, ha visszanézünk, akkor igazából azóta beszélhetünk női reprezentációról a filmen, szóval ez egy meglehetősen tág témának ígérkezik, hát majd meglátjuk, mire térünk ki. A napjaink mainstream filmjeit, azt gondolom, hogy az általad is említett Disney alkotások, azok eléggé leuralják, és ezek egy nagyon sokat vitatott témát jelentenek, de a Disney részéről ugye érezhető is ebben változtatás, hiszen a 2000-es évek elején befutott legnagyobb filmjeik, ez a klasszikus Hamupipőke, Csipke Rózsika vonalon, ugye nagyon sok kritikát kaptak a nőábrázolás után iránt kapcsolatban, és most eléggé megpróbálnak erre rágyúrni, ennek ellen mondani az új filmjeikkel, mint a Merida, a Bátor, a Hercegnő és a Béka, de talán még az Aranyhajt is ide sorolnám, hogy egyre inkább komplexebb női személyiségeket próbálnak bemutatni, és egyre kevésbé a férfiakkal való kapcsolatukon keresztül. Talán azt hiszem, hogy ez egy ilyen fontos pont ebben így kezdetnek.
Igen, egyébként nagyon érdekes, és ez az egyik Disney rajzfilmben hangzik el egy olyan mondat, ez a Rontó Ralph második részében, amikor az ott szereplő főhősnőnk, ugye ez egy videójáték világában játszódó animációs film, és a főhősnőnk az interneten keresztül találkozik a klasszikus Disney hercegnőkkel, és elkezdik faggatni, hogy ez a főhősnő is egy hercegnő-e, és itt kitérnek azon túl, hogy beszél az állatokkal, vagy megpróbálták megmérgezni, arra is, hogy van egy nagy és erős férfi, aki mindig meg akarja menteni, és mondja ez a főhősnőnk, hogy igen, természetesen van, és akkor rájönnek a hamupipőkéjék, hogy na hát akkor egy még egy hercegnővel van dolguk. Tehát ebből látszik, hogy a Disney talán már egy kicsit így magát is kifigurázza ebből a szempontból. Gondolom az elmúlt időszakok mozgalmai miatt nekik is már egy kicsit kínossá és feltűnővé vált, hogy mennyire egy szemszögből szemlélik a nőket.
Igen, ez érdekes, de szerintem egyébként nem feltétlenül kell, hogy is mondjam, leszólni, lehúzni ezeket a filmeket, csak ezért, mert például a nőt meg kell mentenie az erős férfinak, tehát hogy azért nem kell teljesen azt gondolom, hogy elrugaszkodni, de tény, hogy fontos, hogy ne csak eként mutassuk be a nőket, és ugye el lehet mondani, hogy például a Disney esetében ez egy ilyen gyakori eleme volt a filmeknek, hogy mindenkit egy, például a hompipők esetében egy férfi volt az, aki őt a gonosz mostohától úgymond megmentette, és megváltozott a jövője, illetve még egy nagyon fontos, hogy a férfiak gazdagsága az még egy ilyen fontos, ami szerintem a nők számára is egy ilyen káros világészlelést adhat, hiszen abszolút alapelvárásá teszik azt, hogy lényegében a gazdag férfi az, aki majd az ő életüket teljessé teszi, és szerintem ez is egy káros üzenet, és itt meg a férfiak reprezentációjáról is beszélni kell.
Hát igen, ugye a herceg, ez a magában a szó használat már kifejezi azt, hogy ő egy gazdag férfiról van szó, tehát az utcáról besétáló Béla vagy János ezek szerint már nem is felelhet meg a klasszikus elvárásoknak, és egyébként nagyon jó is, hogy behoztad a férfiaknak az ábrázolását ilyen téren, mert pont erről akartam egyébként még beszélni itt az élőszereplős Aladdin feldolgozás kapcsán, hogy ez a klasszikus animált műfajban, amit biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink nagy része is látott, ez talán az egyetlen olyan klasszikus Disney mese, ahol férfi főszereplőt kapunk, és egy egyébként a férfiakat meghatározó problémát is dolgoz fel. Ugye, aki ismeri a történetet, az tudja, hogy Aladdin megtalálja a csodalámpát, és ő egy sima kis utcakölyök, egy tolvaj, egy nagyon szegény fiú gyakorlatilag, aki ugye a piacon ellopja a kenyeret, hogy legyen mit ennie, és a többi, és azt kívánja ugye a dzsintől, hogy a dzsint csináljon belőle herceget, egy gazdag valakit, hogy ezzel el tudja csábítani a szultán lányát, ami hát egy olyan képet ad egyébként, és szerintem például ugye, tekintve, hogy a rajzfilmek azért az üzenetüket nagyon egyszerűen adják át, hiszen gyerekeknek szólnak, egy olyan üzenetet ad ez át, hogy egy férfi csak akkor rúghat labdába, hogyha gazdag, ergo például menő autója van, nagy háza, stb. Mert ez fog feltűnni a nőknek, és ugye ebből a helyzetből kell Aladdinnak rájönnie a film végére, hogy hát ez nem így van, hiszen mind Aladdin jobban tetszik Jászmin hercegnőnek a klasszikus történetben.
Igen, ez érdekes, hogy pont Aladdin az, aki lényegében így árulja azt a férfi ideált, amit így a többi női főszereplős Disney filmből most így sejthetünk, vagy már így nagyjából összeszedtünk az előbb. Az Aladdin azt, ami így azok alapján megfogalmazódik bennünk, hogy igen, ez a pénzzel lehet csajozni modell, az Aladdin ez már kimondja ezt az igényt, hogy na itt van, hogyha ha te egy ilyen éppen nem herceg, nincstelen személy vagy, akkor az a megoldás, hogy elképzeled, hogy, tehát, hogy tényleg ilyen a fantázia világában az jelenti még a kiutat is, hogyha valaki nem herceg, hogy herceg legyen belőle valamilyen úton módon. Aladdin esetében ehhez ugye a varázslatot kellett segítségül hívni, de véletlenül sem az van kidomborítva, hogy esetleg a személyiségével, a figyelmességével, persze ez is jelen van, de maga a sztori vezetés az abszolút abból van, hogy hogyan válik úgymond csavargóból egy hercegé. Persze aztán közben ennek vannak árnyoldala is, ezt is ki kell emelni, azt hiszem, hogy azért ott látszódik az érzelmi szál, hogy Jászmin hercegnőnek az eredeti Disney mesében is elege van már abból, hogy jönnek a kérők, akik lényegében csak a vagyonukkal akarják őt lenyűgözni, illetve édesapjával a háta mögött akarnak megegyezni arról, hogy ki lesz a megfelelő kérő az hercegnő számára. Ugye ebből így tapintható is a feszültség az eredeti mesében is, hogy Aladdint is először elutasítja, hiszen jön ő ott a szőnyegével, a hatalmas felvonulással, és aztán Jászmin hercegnő meg éppen nem váltott még egy emberi szót vele, de úgy érzi, hogy már elvárják tőle, hogy a karjaiba omoljon. Szóval azért van benne némi kritika is, de valahol mégiscsak ezt az ideát árulja, azt gondolom, az Aladdin is, hogy ezzel úgymond boldogabb lehet.
Hát igen, és hogy ilyennek kell lenni. És ugye ez egyrészt a férfiaknak egy görbetükör, hogy így akarunk, vagy hát a férfiak így akarnak a nőknél bevágódni, hogy nem a belső értékekkel, hanem a vagyonnal, a magamutogatással például, de ugye ez a nőkre is szerintem egy eléggé negatív fényt vet, hogy minthogyha tényleg a nőknek a pénz és a külsőségek számítanának, nem feltétlenül a belső, hiszen a legrégebbi Csipke Rózsika, Hamupipőke történetekben ugye mindig azt láttuk, hogy a herceg az gyakorlatilag azonnal feleségül is vette az aktuális hercegnőt, miután megmentette. Például Hófehérke esetében gyakorlatilag mikor másodszor látja, nem is beszélnek gyakorlatilag még, de a herceg megmenti ugye a szerelem csókjával, de és akkor következő kép az, hogy már házasodnak is össze. Tehát ez azt mutatja, hogy ha herceg vagy és sok pénzed van, akkor igazából meg se kell szólalnod, de már viheted is az oltár elé a leányzót.
Igen, talán az aranyhaj az, ami ennek egy ilyen fricskát dobott a megismerkedés kapcsán. Ott van egy ilyen, hogy amikor happy end van, vége van a filmnek, és akkor így kommentálják a saját befejezésüket, hogy ja, persze, boldogan élünk, mert hát ez így természetes, ugye, hogy dobnak egy ilyen kis fricskát az egésznek, hogy szerintem ez egy ilyen tök jó, ilyen újszerű megoldása ennek.
Hát igen, és ugye sose látjuk azt, hogy mi történik a boldogító igen után, vagy hogy milyen szerepet is töltenek be ezek a nők végül. Egyébként, még ki akarok térni arra az Aladdinnal kapcsolatban, még egy picit visszatérni, hogy ugye Aladdin itt az élőszereplős feldolgozásban egyébként, és ez nagyon érdekes és kicsit megdöbbentő is volt számomra, hogy a címszereplő háttérbe szorul, és igazából csak egy háttérvokál volt Jászmin hercegnő szála mellett, aki az élőszereplős tavalyi feldolgozásban egy olyan erős nőt alakít, akinek hatalmas politikai ambíciói vannak. Ő akar lenni a szultán, nem is szultána, tehát nem, hogy a szultán felesége akar lenni, hanem ő akar lenni a szultán, aki megreformálja majd Agrabát, tehát egy erős politikai töltetet kapott az ő karaktere, ami az eredeti rajzfilmben egyáltalán nem volt benne, viszont emellett például a címszereplő teljesen háttérbe lökték az alkotók. Nekem ez egy kicsit agresszív előtérbe tolása annak, hogy megmutassuk azt, hogy igen, mi most már másképp ábrázoljuk a nőket, és másképp térünk vissza hozzájuk. Én nem gondolnám, hogy talán pont az a legjobb megoldás erre, hogy akkor tényleg a férfiakat totálisan háttérbe szorítjuk, például a saját történetükben.
Igen, lehet, hogy Jászmin hercegnő megérdemelne egy saját történetet ebben az esetben. Igen.
Igen, de ez például egy olyan megoldás lenne, ami legitimálná szerintem azt, hogy ennyi játékidőt kap egy olyan történetszába, ami az eredetiben nem volt benne. Jó, természetesen most itt felvethetjük azt, hogy egy újrafeldolgozásnál muszáj-e az eredetit letennünk az asztalra, de ez akkor sem változtat azon, hogy a film címe Aladdin és nem Jászmin hercegnő. Nem tudom, szerintem.
Hát igen, szerintem ezzel kapcsolatban a társadalmi elvárásoknak akart megfelelni a Disney, ugye rengeteg kritikát kaptak a hercegnő képeik miatt, és nem akarnak még egyszer belefutni ebbe. Lehet, hogy picit túltolták a PC-t, és most már nem Aladdinról szól az Aladdin, hanem Jászmin hercegnő politikai karrierjéről. Hát ennek lehetnek végletei természetesen. Ezt én sem tartom teljesen jó ötletnek, hogy ugyanazon a címen egy teljesen más történetet árulni.
Hát igen, mert kicsit olyan becsapás a nézőkkel szemben, bár most mondhatjuk azt is, hogy nyilván mondjuk azok a gyerekek, akik azóta születtek, és mondjuk nem feltétlenül látták az eredetit, nekik nem lesz ilyen fenntartásuk ezzel kapcsolatban. A másik érdekes...
Hát meg más történetet fognak ismerni ugyanazon cím alatt.
Hát igen, ez is például érdekes. A másik példa, amit még felhoztam itt a műsor legén, az élőszereplős Mulán, ami rengeteg tekintetben eltér az eredeti rajzfilmtől, pedig ott ugye az eredeti rajzfilm is egy olyan történetet mutat be nekünk, ahol egy nő, ugye Mulán, az apja helyett vonul be a katonának, magát férfinek kiadva, és érvényesül a férfiak között. És ott ki is van mondva többször is, hogy de hiszen ő egy nő, és emiatt nem lehet katona, majdnem ki is végzik, mikor ez kiderül, de mégis a végén ő az, aki megmenti a császárt és a birodalmat. Tehát ez egy jó alapot adott szerintem a női bemutatásnak, egy erős női karaktert kaptunk, aki nem távolodott el a saját női mi voltától. Az élő szereplős feldolgozásban pedig hát arra rátettek még egy lapáttal, hogy például az élő szereplősben Mulan nem házasodik meg a seregben egyik megismert katonatársával, vagy teljesen kivonják a férfi segítséget, hiszen ugye ott a film, a rajzfilmnek a végén ugye a férfiakkal együtt győzi le végül is a hunokat, de itt például már ez nem így történik meg, hanem itt teljesen egyedül intézel mindent, és a végén egyedül lép be a császár testőrségébe, és egy erős független nő lesz. Tehát egy olyan karakter és történetben is teljesen kivonták a férfiakat, és háttérbe lökték, ahol egyébként szerintem nem feltétlenül lett volna indokolt. Én ezt egyébként már túlzásnak tartom.
Én egyébként kicsit azt tapasztaltam így a film változattal kapcsolatban, hogy talán már-már ilyen szuperhős dráma szintre emelték a Mulánt, hogy szerintem a meséhez képest jobban ki volt domborítva maga a felkészülés, vagy éppen egy-egy csata jelenet, egy harc jelenet, tehát hogy olyan filmes képi technikákat alkalmaztak, ami nekem abszolút egy ilyen szuperhős történetet arra emlékeztetett gyakorlatilag.
Igen, egyébként én láttam a Mulánnak egy másik élőszereplős feldolgozását, egy kínai filmet egyébként, ahol egy sokkal naturálisabb és kegyetlenebb mi voltában mutatja be ezt a történetet, ahol egyébként Mulán nem csak egy osztagnak a vezetője, hanem egy erősen alkoholista, megcsömörlött ember is lesz egyébként, de hát ez már egy másik történet. Megbeszéltük ugye a Disney ábrázolásokat, de kicsit, hogyha itt a blokkunk vége felé azért el kell mondunk, azért kicsit el kell szakadnunk ettől, hiszen
addig még szívesen bedobtam volna Pocahontas politikai karrierjét, amit meglebegtetnek az első rész végén, majd a második részben ez azt hiszem meg is hiúsul.
Ez a Pocahontas, hogy annyira nem ismerem, itt miről is van szó?
Lényegében ugye ott van Pocahontas, az indián törzsfőnök lánya, és jön John Smith élete szerelme, és őt választja a legerősebb indián harcos helyett, akit édesapja kijelölt számára, tehát már itt is egy ilyen teljesen magas önérzetű nőt láthatunk, és hát egyébként ugye ez lenne a cél, hogy majd ezzel a Kokum nevű harcossal ők legyenek édesapja nyomdokában a törzs vezetői, de Pocahontas John Smith-t válassza, aki ugye megsérül, ezért haza kell térnie társaival, és Pocahontas ekkor azt választja, hogy nem megy vele, majd ekkor kihajózik az angol hajó, és Pocahontas elbúcsúzik, majd hirtelen persze azért megszólal a szív ebben az esetben is, és elindul John Smith után, és akkor fut-fut ki az erdőből, és végül azért ennek is csak-csak egy happy end a vége.
Tehát akkor végül Pocahontas nem a saját
nem
választja.
Nem, eredetileg ez volt a cél, tehát hogy ott láthattuk egy ilyen nagyon erős hivatástudatot, majd végül választotta a szívét, de hogy szerintem ez mindenképpen érdekes. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen mesei eszköz, amit ilyenkor használnak, de az, hogy elindulna ezen a politikai vonalon, szerintem ez mindenképpen egy érdekes, hogy egy ilyen vezető feleség. Ez pontosan nincs tárgyalva a történetben, de hogy valamilyen szinteken ott a hatalom és a szerelem között választ lényegében.
Ez egy nehéz kérdés, és egyébként egy olyan kérdés, ami szerintem teljes mértékben megérdemelne egy bővebb kifejtést, mármint még akkor is, hogyha mondjuk nem nőről van szó, mint főhős, hiszen szerintem a szív és a hivatás, a karrier között egy férfinak is sok esetben nehéz lehet választani, még úgy is, hogyha ugye általában úgy gondoljuk, hogy a férfinak a karriernek kell lenni az első, hiszen ő dolgozik, keresi a pénzt és tartja el a családot, de a valóságunkban ez már egyértelműen nem így van. Sok film is egyébként próbálja azt megmutatni, hogy akár a férfi is maradhat otthon, nyilvánvalóan ilyenkor mindig szélsőségesen mutatja be ezeket a sztorikat, mert különben nem lenne izgalmas. Például most, ami hirtelen eszembe jutott, ami filmet nemrég láttam, a Gyakornok című filmben Anne Hathaway egy vállalat és cégalapító, ott a férje maradt otthon a gyerekkel, és akkor ebből vannak azok a klasszikusnak szánt ilyen filmes klisék, ugye, amikor a férfi hazaér a munkából, de nem beszélget a feleségével, mert nagyon fáradt, csak megvacsorázik és leül tévézni, és ez pedig ott pont fordítottja, ott Anne Hathaway az, aki hazaér, és így nem ad érzelmi támaszt a férjének, mert hát egész nap dolgozott és nagyon fáradt. Tehát vannak ilyen?
Igen, ez egy érdekes fricska, de nem tudom, ez sem teljesen helyes, mert azért nyilván nem ez lenne például a feminizmusnak sem a célja, hogy akkor a nők éljenek ezekkel a tipikus férfiakra kitalált szerepmintákkal, hanem valahol az, hogy egy ilyen egyenlőség legyen a cél. Tehát az, hogy egy nő úgy kezd el szerepelni, tényleg ez a hazaesek, beülök a tévé elé, megbontom a sörömet, hát ez szerintem akár káros is lehet.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd filmekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Mi az, ami úgymond egy karakter felépítésébe még belefér, és mi az, ami egy film esetében már káros túlzás? Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.